És ez az a bizonyságtétel, hogy örök életet adott nékünk az Isten, és ez az élet az ő fiában van. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljanak helyet a kedves testvérek, és így énekeljük a kezdő énekünket, a 714. dicséretet, 714. ének, Te hozzád jövünk már, Istenünk. Csendesedjünk el szívünkben, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Urunk, olyan sokszor kértük az előbb az énekben azt, hogy ne szóljon igét hiába. De engedd meg, hogy először most azt kérjük tőled, hogy szóljon a te igéd. Mert hogyha nem szól a te igéd, akkor hiába való egybe gyülekeznünk, itt esténként összejönnünk. Ha nem szól a te igéd, akkor hiába való még a mi hitünk is, Urunk, vagy amit hitnek gondolunk, vagy képzelünk. Ezért kérünk téged, hogy ezeken az estéken most szólaljon meg a te igéd, tőled jövő üzenet. Köszönjük, Urunk, hogy adatik szó szánknak megnyitásakor, és hadd könyörögjünk most ezért, így együtt is, hogy könyörülj meg rajtunk, mert mi szeretnénk a te szavadra figyelni. Köszönjük, hogy nem külsőségek miatt jövünk össze, talán nem szokásból, megszokásból, hanem azért, hogy együtt kérjük, szólj, Uram, és hadd kérjünk téged arra, hogy adj te nekünk halló fület és halló szívet. Olyan szívet és fület, amely félreteszi ezeken az estéken a nap terhét, gondját, baját, nyomorúságokat, bosszúságokat, szomorúságot, közönyt, akik félre tudnunk tenni mindent annak érdekében, hogy teret kapjon az ige, és szívből szívbe, hitből hitbe szóljon és terjedjen az evangélium üzenete. Könyörülj meg ezért rajtunk, és jelenléteddel szenteld meg a mi alkalmunkat. Jézus Krisztusért kérünk, mennyei atyánk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom a Máté írása szerinti evangéliumból, a 19. fejezet 16. versétől kezdődően a 22. versig. Tehát Máté evangéliuma 19. fejezet 16. verstől a 22. versig. És íme hozzájövén egy ember, monda néki, tudnélik Jézusnak. Jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életet nyerjek? Ő pedig monda néki, miért mondasz engem jónak, senki sem jó, csak egy, az Isten. Ha pedig be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Monda néki, melyeket? Jézus pedig mondta ezeket, ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj, hamis tanú bizonyságot ne tégy. Tiszteld atyádat és anyádat, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Mondané ki az ifjú, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva, mi fogyatkozás van még bennem? Mondané ki Jézus, ha tökéletes akarsz lenni, eredj, add el vagyonodat, és oszd ki a szegényeknek, és kincsed lesz mennyben, és jár és kövess engem. Az ifjú pedig a beszédet halván elment megszomorodva, mert sok jószága volt. Szeretettel köszöntöm a testvéreket itt az újpesti templomban, és szeretném megköszönni lelkipásztorotoknak a meghívást, hogy rám gondolt most a szokásos gyülekezeti evangelizáción az ige hirdetésével, és ezt a 4 estét, ha Isten segít bennünket, akkor együtt tölthetjük az ige, az evangélium körül. Négy estén át fogjuk hallani az igét a gazdag ifjú történetén keresztül. Három evangélista is leírja ezt a történetet, Mátén kívül még Márk és Lukács is leírja. Egy nagyon pici kis különbség van, ugye minden evangélista valahogy másra teszi a hangsúlyt, mást is kiemel, és éppen ezért az egyik ezt emeli ki, hogy főember volt, a másik evangélista, hogy gazdag volt, ezért így nevezzük ezt a történetet, a gazdag ifjú története, és hát az meg, hogy ifjú, az meg onnan is kiderül, hogy tudott futni még, futott Jézushoz, tehát még bírt futni, és ez egy fiatalabb ember, a korát nem tudjuk, de ez nem is lényeges. Testvéreim, oda megy Jézushoz, és néhány perc beszélgetés, amit eltölthettek Jézus közelében, ez az életének egy nagy lehetősége. Mert kedves testvérek, a Biblia mindig azt mondja, hogy amikor az Úr közelébe kerülünk, amikor Jézus közelébe kerülünk, nekünk az életünknek az a nagy lehetősége. És mire a nagy lehetősége? Annak a nagy lehetősége történik Jézus közelében, tudnilik testvérek, hogy az ember élete megforduljon. Más irányt vegyen. És ez a gazdag ifjúnak sajnos nem fordult meg az élete, nem vett más irányt. Oda megy Jézushoz, fut Jézushoz, de az a lényeg, hogy hogy megy el Jézustól majd. És ez a gazdag ifjú nem úgy megy el Jézustól, ahogy többen elmentek, és azt olvastuk, hogy és követék őt. Ugye, mennek Jézus után. Ő elmegy tőle. Ő eltávolodik tőle. Vagyis neki az élete nem vesz fordulatot. Nagyon szeretem, amikor az erdélyiek, lehet, hogy itt is vannak a gyülekezetben, és úgy nevezik a 1990-es évet, hogy a fordulat éve. Ott nem úgy nevezik, hogy rendszerváltás, hanem úgy, hogy a fordulat éve. Mert ugye volt egy irány, tudjuk, hogy milyen, és lett egy másik irány, azt nem tudjuk, hogy milyen, de mégis egy fordulat, ugye, ahhoz képest, ahhoz a rendszerhez képest egy nagy fordulat történt. Ezért így nevezik, hogy a fordulat éve. És kedves testvérek, most ezt a kifejezést hadd használjam arra, hogy megkérdezzem, hogy a te életedben volt-e ilyen fordulat éve? Vagy fordulat napja? Vagy fordulat órája? Te el tudod-e mondani azt, amit elmondanak a Biblia szereplői közül néhányan, hogy déltájban? Vala pedig körülbelül 4 óra. Mondja egy-egy apostol, ugye, hogy ő mikor találkozott Jézussal, ő mikor kezdte el Jézust követni, ő mikor lett az ő gyermeke, mikor találkozott a mesterrel, a megváltóval, és az életük ott vett fordulatot. És némelyek tudják, hogy körülbelül 4 óra volt. Másik azt mondja, hogy déltájban történt, ugye Pál apostol például. Az a lényeges testvérek, hogy az életünkben egyszer megtörtént ez a fordulat, amikor a dolgok más irányt kezdtek el venni. Más lett az irány. Más lett az értékrend, ugye a Biblia szerint. Azt mondja Pál apostol, hogy amikor ő Jézus után ment, amikor ő Jézust kezdte követni, akkor neki más lett az értékrendje. Hogy mondja, hogy amit addig nyereségnek tartott, azt kárnak és szemétnek ítélte. Ugye? Amit addig lenézett, megvetett, azt meg mindennél fontosabbnak kezdte el tartani. Hát ez mi más, testvérek, mint egy értékrend változás. Hát egy óriási fordulat az ember életében. Hogy valami, ami fontos volt, már nem lesz az. Valami, ami nem volt fontos, az lesz a legdrágább neki. Ez a fordulat, testvérek. És a Biblia beszél erről még, hogyha sokak életében nem egy konkrét órát jelent ez a fordulat. De én nagyon szeretem azokat az igéket a Bibliában, mikor Ilyeneket írnak az apostolok, hogy valátok régen, most pedig. Ugye? Hogy voltatok régen, és most. Azt mondja Péter apostol, hogy együtt futottatok valamikor velük. De most már nem. Most már Istennek szent papsága, megváltott népe vagytok. Mert megtörtént a fordulat. Mert más irányt vett az életünk. És testvérek, tulajdonképpen a hívő élet azt jelenti, hogy ez a más irány. Ez a más irány. A Jézus Krisztussal való találkozás. És a gazdag ifjú életében a Biblia szerint nem jött el ez a fordulat. Ő neki az élete nem vett más irány, testvérek. Ez egy negatív példa. De nem kell, hogy mi így járjunk. Nem kell, hogy mi is így menjünk el, majd ezen az estén, vagy ezeken az estéken, mint ahogy ez az ifjú elment. Nekünk nem kell így elmenni. Emlékszem, hogy az egyik városban evangelizáltam. Hát nem olyan nagy város, nem is olyan túl kicsi, egy olyan közepes város, járási székhely, és az egyik este, azt hiszem az utolsó este volt, amikor kezet fogok a kimenőkkel, és ott volt a városnak egyik díszpolgára, hát persze ismerte mindenki, nagy tekintélynek örvendett, nagyon sokan szerették, és nagyon szívesen hallgatta az igét, és amikor mentek ki, kezet fogott velem, könnyes lett a szeme, és csak ennyit mondott, én úgy megyek el, mint a gazdag ifjú. Hát a felesége hátulról kiderült, láttam, hogy a felesége ugye bögdösi, hogy eredj már, nehogy itt maradj, nehogy beszélj a lelkésszel, ugye, és odafordult felém, azt mondja, én úgy megyek el, mint a gazdag ifjú. Hát nem tudom, hogy ment el a minden élő kutyán, mert már meghalt. Nem tudom, hogy aztán lett-e fordulat az életében, de ezt az arcot nem felejtem el. Én úgy megyek el, mint a gazdag ifjú. Testvérek, járt templomba, ott volt a gyülekezetben, én azt hiszem, még presbiter is volt. És ki tudta mondani azt, hogy én úgy megyek el, mint a gazdag ifjú. Ezért, drága testvéreim, vegyük nagyon komolyan, hogy igen, le lehet a templomban is élni egy életet úgy, hogy mégis úgy megyünk el, mint a gazdag ifjú. De amikor Jézus ott van lehetőség, hogy ne úgy menj el, mint a gazdag ifjú. Mert testvéreim, amikor Jézus ott van, amikor az ő igéje szól, akkor higgyétek el, hogy az az egyetlen olyan hatalom és erő, amely ezt a fordulatot az életünkben meg tudja csinálni. Rossz szó ez, rossz kifejezés, hogy el tudja végezni ezt a fordulatot. Bennünket senki nem tud megfordítani. Ugye, talán itt is ismerős, én falun nőttem fel, 46 évig ott éltem, úgyhogy nálunk volt egy ilyen mondás, hogy 6 ökör se tudja elhúzni. Hát, mikor valaki annyira megvan valamiben kövesedve, le van gyökerezve, hogy azt 6 ökör se tudja elhúzni. Azt semmi nem tudja megváltoztatni. 6 ökör nem is. De az Isten igéje, hogy mondja Pál a római levélben? Azt mondja, hogy az Isten igéje, az evangélium, az Istennek hatalma. Istennek ereje. Ott az a szó van a eredetiben, hogy dynamisza. Innen származik a dinamit. Ugye, hogy micsoda erő van a robbanó szerben. Azt mondja, csak az Isten igéje az az erő, ami meg tud bennünket fordítani. Magadtól te nem tudsz megfordulni. Azt felejts el mindenki, aki magától akar megtérni, magától akar az Úr útjára menni, az már felejts el. Azt már Jeremiás is megvallotta. Téríts meg, Uram, és megtérünk. Már Jeremiás is így imádkozott. Téríts meg, Uram, és megtérünk. Mert tudta, hogy mi magunktól nem tudunk. Csak Isten hatalma és ereje. Szeretete és kegyelme az, amely viszont bennünket meg tud fordítani. Amely ezt el tudja végezni bennünk. Hát erre a gazdag ifjúra, testvérek, ugye lehet mondani, hogy gazdag, a fiatal létére meggazdagodott. Hát lehet, hogy tisztességes úton. Most feltételezzük ugye a jót, hogy tisztességes úton gazdagodott meg, és nem azért, mert a zavarosban tudott halászni. Mondjuk tisztesség, fő ember volt. Hát mondja a másik evangélista, tehát valószínűleg meg is becsülték ezt az embert. Ez egy halad, ez egy karriert épített ember. És valahogy ismeritek a regénynek a címét, hogy szegény gazdagok. Ugye mégis el lehet mondani, hogy szegény gazdagok. De látjátok, vannak ilyen szegény gazdagok. Miért szegény gazdag ez a gazdag ifjú? Azért, mert a Lukács 12.21-ben azt mondja Jézus valakire, hogy na látjátok, így van az, aki nem Istenben gazdag. Ugye az a gazdag ember, aki szintén gazdag volt, és azt mondta, hogy én lelkem örülj, sok javaid vannak sok esztendőre eltéve. Be vagy biztosítva. Ugye? Most már nem is kell semmit csinálnod, a fotelba hátradőlhetsz, mert be vagy biztosítva. És azt mondja neki az Úr, hogy bolond, emlékeztek rá, még ez éjjel elkérik a te lelkedet. Csak egyen nem számolsz, hogy még ma este meghalhatsz. Mert tulajdonképpen az a szegény gazdag, testvérek, aki olyan gazdagságot szed össze magának, amit nem tud megtartani. Az Istenben gazdagság pedig azt jelenti, hogy olyan gazdagságot kaptam, amit nemhogy nem tudok megtartani, hanem amely majd engem fog megtartani. Értjük? Tehát a földi gazdagság az olyan gazdagság, amit nem tudsz megtartani. Amit az ember nem tud megtartani. Miért? Mert ellophatják, leértékelődhet, ugye? Összeszedhet valaki pénzt, nagyanyám még idejében így volt, aztán a házára másnapra már semmit nem ér, csak 10 tojást. Ugye, lehet, hogy itt az idősebbek még emlékeznek arra az időre, a lakás vagy a házára, mert semmit nem ért a billió korona, vagy nem tudom, mi volt 48 előtt, ugye? Na, azért elég régen volt. Hát a tolvaj ellophatja, a rozsda megemésztheti, ugye? Vagy nálunk volt valaki, aki betette a kályhába a pénzt, és a fia nem tudott róla, azt alágyújtott. Hát nyáron kigondolta, a néni nem gondolta, hogy a fia nyáron valamit bedob a kályhába, és alágyújt. Hát testvérek, ezek bizonytalan dolgok. Olyas valamit gyűjt mégis az ember, amit nem tud megtartani, és olyasmit kellene gyűjteni, ami bennünket tart meg. Ami bennünket tart meg. Bennünket tart majd meg, amikor a halálunk órája elközelít. Ugye Jézus mit mond egy asszonynak? A te hited megtartott téged. Asszony, a te hited megtartott téged. Jön egy nyomorult asszony a maga bajával, nyomorúságával, de milyen van? Olyan, ami őt meg tudja tartani. Hát testvéreim, hogy mondja egy énekünk az énekeskönyvben, gyűjtsünk oly kincset, melyet a tűzkoha, hév forrósága nem emészt meg soha. És ma este nézzük meg, hogy törekszünk-e ilyen kincsekre. Mi olyan kincseket akarunk-e gyűjteni, amik bennünket tartanak meg. Biztos ismeritek azt a szép éneket, hogy ha a földön elvesztem szerelmem tárgyait, maradjon meg mellettem szerelmed és a hit. Csak azt el ne veszítsem, mi benned, ó Úristen, remélni megtalít. Ezt egy olyan lelkész írt a Dunántúlon, Kálmán Farkas, aki akkor zenésítette meg ezt a verset, amikor a 18 éves fia kiment a parókia kapuján, és többet soha nem került elő. Se ő nem került elő, se a holteste. 18 éves fiú. És megzenésítette ezt a verset, az ő dallama ez, a földön, ha elvesztem szerelmem tárgyait. Mert ő elvesztette. Maradjon meg mellettem szerelmed és a hit. Csak azt el ne veszítsem. Azt ne veszítsem el. Kedves testvérek, milyen nagyszerű dolog, nem? Hogy igen, Nem arról szól a Biblia, hogy itt a földön ne legyen pénzünk, ne legyen semmink. De azt mondja, hogy ne bízzatok benne. Ugye? Ne bízzatok benne. Ne úgy gondolkozzatok, hogy akkor én mindent megvehetek, mindent elérhetek, mindent elintézhetek. Ugye? Mert nem tudjuk megvenni. A szeretteinknek az egészségét nem tudjuk megvenni. Én hallottam valakiről, aki borzasztó gazdag volt, a felesége rákos lett, és azt mondta az orvosnak, hogy doktor úr, minden vagyonomat odaadom, ha megmenti a feleségem. És azt mondta az orvos, hogy nem tudom. Nem tudom megmenteni. Ne adja ide, mert nem tudok segíteni. Mert van, amit nem lehet elintézni, testvérek. Mert ezek nem tartanak meg. De van, ami megtart. A te hited megtartott téged. Mondja az Úr. Hát, kedves testvérek, 4 kérdés hangzik el ezeken az estéken, mert ha 4 estét kaptam, és a lelkipásztorotok klasszikus evangelizációt kért, akkor ebben az igében 4 kérdés van. 3-at a gazdag ifjú kérdez, 1-et Jézus. Ezért úgy osztottam fel az estéket, hogy minden estére jusson kérdés. A ma estének az lenne a kérdése, amit a gazdag ifjú kérdez, jó mester, mit cselekedjem, hogy örök életem legyen? Mit cselekedjem, hogy örök életem legyen? Látjátok, nem azzal dicsekszik, hogy milyen van, hanem azt akarja megkapni, amilyen nincs. Ez pedig az örök élet. Én nem tudom, mert Jézus előtte ilyenekről beszél. Ugye a Jézus az előző versekben azt mondja, hogy hagyjatok békét a kisgyermekeknek, és ne tiltsátok el, hogy hozzám jöjjenek, mert ilyeneké a mennyek országa. És ezután olvassuk, hogy odaszalad ez az ember. Hogy ez az ifjú odaszalad, hogy mit cselekedjem, hogy örök életem legyen. Vagyis én biztos vagyok benne, testvérek, hogy ő valamit fogott az igéből. Mert azt mondta Jézus, hogy ilyeneké a mennyek országa. Ja, van mennyek országa? Ilyeneké? Akkor oda be lehet kerülni. És megkérdi Jézustól, mit cselekedjem, hogy örök életem legyen. Hát, kedves testvérek, ez egy nagyon jó kérdés. Nagyon jó kérdés, főleg, ugye, annak nagyon jó kérdés, akinek nincs örök élete. Hogy mit cselekedjem, hogy örök életem legyen, mert Jézus arról beszél, hogy ebbe az országba be lehet menni, mert ilyeneké a mennyek országa. De ha Jézus arról beszél, hogy ilyeneké, akkor azt jelenti, hogy ki is lehet maradni az Isten országából. Tudjuk, hogy nem mindenki megy be abba. Hogy mondja Jézus, nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram, megy be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Nem mindenki. Ugye? Az divatos teológia volt a 20. században, hogy mindenki be fog oda kerülni. Ugye? Nagyon sokan hirdették, a nyugati teológusok. Sajnos átjött Magyarországra is, mint ahogy minden fertelem, ez is átjött. Na de Jézus erről nem beszél, hogy oda mindenki be fog menni. És amikor megkérdik Jézustól, hogy ki megy be a mennyek országába, akkor meg Jézus mit válaszol rá? Te ne azzal törődj, te azzal, hogy te bemégye. Értitek? Hogy ki megy majd be. Mert ezen el lehet filózni, hogy ki megy be, ugye? El lehet rajta töprengeni. Hát de bennünket ne az érdekeljen, hanem az, hogy én bemegyek-e. Hogy én ott leszek-e a mennyek országában. És ez a gazdag ifjú ezt akarja. Hát akkor ő hogy tud oda bemenni a mennyek országába? Az ébredés idején valamikor, az 50-es években ugye volt a nagy magyarországi ébredés, és az ébredés idején kiadtak egy ilyen szórólapot, aminek az volt a címe, ugye egy figyelemfelkeltő címet adnak ezeknek a kis traktátusoknak, és ez volt a címe, hogy hol töltöd az örökké valóságot. Hogy hát, ha valakit ez úgy elkezd érdekelni, hogy hát tényleg hol fogom tölteni az örökké valóságot? Mert a Biblia szerint, testvéreim, majd erről szólok valamelyik este, valahol eltöltjük az örökké valóságot, csak az nem mindegy, hogy hol. Valahol eltöltjük. Valahol el kell töltenünk. Olyan nincs, hogy hát a halál, meghallunk, azt utána nincs semmi. Vagy ahogy sokan hirdetik, hogy utána van egy nagy alvás. Ugye? A Lukás 16-ot, ha valaki elolvassa, meglátja, hogy nem. A halál az nem megsemmisülés. Ugye? A halál az csak átszállás. Majd erről is szólok. Hol töltöd az örökké valóságot? De testvéreim, majd lesz ettől még egy még fontosabb kérdés. Na most az örök élet kérdésében szeretnék mondani egy definíciót, hogy mi az örök élet. Tudjátok, a definíció az az, mint a könyveinkben volt a szabály, ami be volt keretezve, vastag betűvel volt írva. Valamilyen törvény, fizikai törvény vagy szabály, amit a tanáraim azt mondtak, hogy nem szó szerint kell tudni, hanem betű szerint. Ugye ez volt a definíció. Na mondok egy definíciót, mi az örök élet? Az örök élet az ember testének és lelkének, vagyis egész valójának vég nélkül való boldogsága, mely boldogságnak forrása az Isten jelenléte, közelsége. Az üdvözülőknek az a boldog állapota, melyben az Istent tökéletesen megismerik, szeretik, az Isten örömével a mennyben tökéletesen betelnek, mind lelkükre, mind testükre nézve, és végtelen dicsőségben élnek. Testvéreim, ez az örök élet. Most szeretném meg, hogy ez jó? Szerintetek ez jó? Az ember testének és lelkének. Nagyon fontos, ugye? Végtelen, egész valójának vég nélkül való boldogsága, mert ez is örök. Vég nélkül való boldogsága, melyben Istent tökéletesen megismerik, hogy mondja Jézus a János 17:3-ban, az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és aki te elküldtél, a Jézust. Majd ennek még lesz jelentősége. Tehát az örök élet, testvérek, az tulajdonképpen megfogalmazva, összefoglalva, az ember vég nélkül való boldogsága, amelynek oka az, hogy az Isten jelenlétében él. Az Isten jelenlétében van. Ez egy nagyon fontos bibliai igazság. Megmondom, hogy honnan támasztom alá, a Jelenések könyvéből. Mit mond a mennyországról? Mit mond a mennyről a Jelenések könyve? Ugye, ilyeneket mond, hogy az Isten sátora az emberekkel van. És Isten lesz velük az ő Istenük. És Isten letöröl a szemükről minden könnyet. És nem lesz fájdalom és sóhaj, hanem örökös öröm fejükön. De mi okozza, testvérek, ezt a boldogságot? Az, hogy az Isten jelenlétében vagyok. És mi a pokol, ha már így ezt elmondtam, hogy ez az örök élet, ez a mennyország, akkor mi az örök kárhozat? Mert tulajdonképpen az is örök élet, csak ugye borzasztó. És tudjátok, hogy ott miért nevezi a Biblia ezt kárhozatnak? Azért, mert ott nincs Isten. Mert ott ez lesz a legdöntőbb, hogy az Isten nincs ott. Az Úr nincs ott. Isten nincs jelen. Pedig az ő jelenléte a fontos. A mennyben ez lesz a fontos, az örök életben, hogy az Isten jelen van. Isten jelen van. Maga Isten lesz velük az ő Istenük. Én most vasárnap arról az ígéről fogok szolgálni, a Máté 25-ből, amikor Jézus Krisztus beszél az utolsó ítéletről, ugye, amikor eljön, advent lesz, beül az ő királyi székébe, elválasztja egymástól a juhokat és a kecskéket, és mit mond nekik? Ugye a üdvözülőknek Azt mondja, hogy gyertek én, atyám áldottai, és örököljétek az országot, mely számotokra készítetett. Mit mond azoknak, akik nem fognak üdvözülni? Emlékszek-e van? Figyeljük, hogy ott hogy van. Legalábbis Máté 25-ben így van. Távozzatok tőlem. Távozzatok. Na, engem ez döbbentett meg. Távozzatok tőlem, vessétek a külső sötétségre, ott lészen sírás és fogcsikorgatás. De most engem ez fogott meg, hogy távozzatok tőlem. Vagyis Jézus Krisztus nem vállalja velük a közösséget. Miért? Mert földi életükben ők se vállalták Jézussal a közelséget. Mit mond a Zsoltáríró, a 73. Zsoltárírója, hogy neki az Isten közelsége a jó? Ugye? Azt mondja, hogy Isten közelsége, oly igen jó nékem. Mert testvéreim, ez az örök élet. Az Istennek a közelsége. Az, amit az énekünk így mond, hogy Jézussal járom utamat, megfogva a kezét. Az Isten közelsége. Az az örök élet. Már a földön, és oda át is. Vagyis az örök élet az, hogy velem az Isten. Jézus ezért ígérte meg, hogy veletek vagyok. Miért? Hát mert ez az örök élet. Mert ez az élet, hogy veletek vagyok minden napon a világ végezetig. A Szentlélekre nézve megígéri, hogy a Szentlélek veletek marad örökké. Ugye? Hát mert ez az örök élet, testvéreim. És ez nem oda át kezdődik, nem a halálunk pillanatában kezdődik, hanem ennek el kell kezdődnie itt, vagy sose fog elkezdődni. Ismeritek a régi 480-as éneket? Érzem, hogy az örök élet, ha templomban megjelenek, hol összesereglenek szent neved imádói, velük együtt fohászkodva, ott volnék, hol a menny lakói, és akkor van egy ilyen vers szaka, hogy érzem, hogy az örök élet már e földön az enyém lett. Mert ezt itt kell elkezdeni. Ez a gazdag ifjú itt akarja megnyerni az örök életet. Ez nem azt mondja, hogy majd legyen nekem örök életem. Mit cselekedjen most, hogy az örök életet elnyerhessen? Ő tudja, hogy ezzel nem ér rá. Tudja, hogy ezt nem lehet halogatni. Tudja, hogy ez az életének a legfontosabb kérdése. Testvérek, igen, az örök élet az Jézus Krisztus jelenlétében való élet. Már itt, és majd oda át is. Mire hívta el Jézus a tanítványait, mikor elhívja őket? Figyeljük meg az evangéliumban. Azt mondja Jézus, azért hívta el a tanítványait, hogy vele legyenek. Hogy vele legyenek. Jézus ma is azokat hívja, Jézus téged hív, mire? Hogy vele légy. Hogy melletted lehessen, te meg mellette. És vele leszel itt, vele leszel oda át. Itt elkezdjük gyakorolni ezt. Testvéreim, ennek egy jele, hogy itt vagyunk a templomban. A gyülekezet ennek egy jele. Mert miért jön össze a gyülekezet? Hát azért, mert Jézus ott van. Ugye? Én azt szoktam mondani azoknak, akik azt mondják nekem is, hogy ó, tisztelt, hogy én otthon meghallgatok mindenféle istentiszteletet. Mondom, elég baj. Ugye, akármit adnak. Ugye, hát mondom, most megeszik mindent, akármit tesznek maga elé. Ugye, mindegy, akármit adnak. Ugye, ha vasszöget adnak, mindegy. Ha, mit tudom én, mit adnak. Tűzőkapcsot adnak, azt is megeszem. Hát dehogy eszem meg, ugye. Hát megnézem, mi az. Mindegy. És azt szoktam mondani neki, hogy nem az a baj, még nem is az a legnagyobb baj, hogy otthon megnézi, hanem az, hogy nincs ott, ahol Jézus ott van. Nincs ott, nem tetszett ott lenni, ahol Jézus ott volt a középen. És énekeltük, hogy minden csendre térve, ő előtte hújjon térdre, aki itt hirdeti, és hallja az igét. Ez a baj, hogy nem tetszett ott lenni. Ezt, hogy nem tetszett ott lenni. Van egy történetem, egy német katona bement egy öreg asszonyhoz a második világháborúban, és rá köszön az öreg nénire, hogy Gott mit unsz, ugye velünk az Isten. És az öreg néni ránéz a katonára, És azt mondja, hogy csak az a baj, hogy ti nem vagytok az Istennel. Mert ebbe könnyű belekapaszkodni, testvére, hogy velünk az Isten. Milyen jó. Csak velünk van a jó Isten, tiszteletes úr. Jaj, de sokaktól hallottam. Nem, most a kérdés nem az lesz az evangélizáció, hogy velünk-e Isten, hanem az, hogy te az Istennel vagy-e. Hogy a mi életünk kikötötte mellette, hogy a te életed Jézusba oltott élete. Ugye, Krisztusban elrejtett élet, mondja Pál apostol, olyan szépen fogalmaz. Azt mondja, Krisztusban elrejtett élet. Vajon olyan életed van-e Krisztusban, mint a szőlőtő és a szőlővesző között? Ugye, ahogy a János 15-ben halljuk. Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők. Ennyire szoros Krisztussal a kapcsolat. Mert ez az örök élet. Ez az örök élet. Jézussal együtt lenni. Itt, és majd együtt oda át. Itt ezen a 70, vagy ha feljebb 80 esztendőn keresztül, de egy örökké valóságon át, testvéreim. Vagy vele, vagy nélküle. Van egy olyan lelkének, nem tudom, ismeritek-e, hogy így kezdődik, hogy még egyszer szól, hív az Úr kegyelmesen. És a refrén mindig ez, hogy ó, kell, most kell, ma kell az üdv, Uram, jöjj, adj erőt nekem, szent véred Jézus, meg most teljesen, tiéd az életem. Én hadd kívánjam ezt, hogy mondd ezt ma este. Ó, kell, most kell, ma kell az üdv, Uram, mert a holnapi napot vagy megérjük, vagy nem. Vagy megérjük, vagy nem. Most kell, ma kell az üdv. Vagyis testvéreim, ha valakinek kell az üdv, annak tulajdonképpen Jézus Krisztus kell. Mert ha valakinek kell az örök élet, és ma este ezzel hagyom abba, be nem fejezem, csak abba hagyom, mert ha valakinek kell az örök élet, annak Jézus Krisztus kell. Mert örök élet Jézus nélkül nincs. Ugye János apostol mondja az igében, hogy akié a fiú, azé az élet. Ez az élet pedig az ő fiában van. Ezért akié a fiú, azé az élet. Jézus Krisztus mondja, én vagyok az élet. Ugye én vagyok az út, az igazság és az élet. Ezért ragadd meg, testvérem, ma Jézus Krisztust. Ha pedig már megragadtad, most újból kapaszkodj bele. Most újból kapaszkodj bele Jézus Krisztusba, mert ő az örök élet. És akié a fiú, annak van örök élete. És te kimehetsz úgy, hogy ez nem nagy képűség, hogy nekem örök életem van. Ugye, mert ilyet is hallottam, mikor valaki azt mondta, hogy nekem van, jaj, de nagy képű vagy. Ugye, mert sokan mit mondanak? Nem lehet azt tudni. Majd a jó Isten eldönti. Nem, ezt annyira lehet tudni, testvérek, mint a gazdag ifjú tudta, hogy neki nincs. De ha én tudom, hogy Jézus az enyém, én övé, akkor tudom, hogy nekem örök életem van. És eznek a megváltó Jézus Krisztusnak, aki nekem az örök életet megszerezte, és nekem adta. Régen 2-300 évvel ezelőtt úgy mondták, hogy rám szabta. Régiek így mondták, hogy ránk szabta. Mert ezt az örök életet meg kellett szerezni, testvéreim. Jézusnak a Golgotai keresztje ezért állt, hogy ezt az örök életet megszerezze az övéinek. Mert ezt mi az Édenkertbe elvesztettük. Ezt az kisepertettünk az Édenből. Az élet fájától, ugye? De ahhoz, hogy mi visszamehessünk az élet fájához. Majd nem sokára énekeljük azt a karácsonyi éneket. Emlékeztek az egyik versére, hogy már lehozta az életet, mely Istennél volt készített. Ugye? Milyen szép, már lehozta az életet. Mert Jézus ezért jött, hogy életet adjon az övéinek. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, hogy te vagy az örök élet. És köszönjük, hogy az örök életet úgy kínálod, hogy magadat kínálod. magadhoz hívsz bennünket, hogy jöjjetek én hozzám. Magad mellett akarsz tartani bennünket. Ha valaki eltávozott tőled, olyan szomorúan kérdezted, hogy ti is el akartok-e menni. És valaki megjegyezte, Uram, kihez mehetnénk. Örök életnek beszéde van te nálad. Köszönjük neked hálaadással, hogy ezeken az estéken az örök életről akarsz nekünk beszélni. Kérünk téged, taníts bennünket az örök élet útjára. Tedd rá lábunkat erre az útra, mert mi magunk nem tudunk erre rálépni. Kevés hozzá az erőnk, az akaratunk, az elszántságunk. De a te erőd, a te akaratod, a te elszántságod, Urunk, az csodálatos. Az hatalmas arra, hogy ráigazítsa lábunkat ennek a békességnek az útjára. Könyörülj meg, Urunk, rajtunk. És kérünk, hogy ragadjuk meg az örök életet. Munkáld ezt bennünk. Amen. Az Úr Jézustól tanult imát közösen mondjuk, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Aki a fiú, azé az élet, és aki nem enged a fiúnak, nem lát életet, hanem Isten haragja marad rajta. De te higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz. Amen.